Odajött Jézushoz valaki, és így szólt: Mester, miért kell tennem, hogy örök életem legyen? Jézus így válaszolta: be akarsz menni az életbe, tartsd meg a parancsolatokat. A mester az örök életről beszél, azaz az Isten életéből való részesedésről. Erre az életre az Úr parancsolatainak megtartásával lehet eljutni, beleértve a ne ölj parancsolatot is. Jézus erre hivatkozik elsőként a 10 parancsolatból, mikor az ifjú megkérdezi, hogy mely parancsolatokat kell megtartania. Jézus így válaszolt: ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj. Isten parancsolata soha nem szakad el az ő szeretetétől, mindig az ember gyarapodására és örömére adott ajándék. Mint ilyen, az evangéliumnak lényeges és tagadhatatlan eleme. Sőt, maga változik át evangéliummá, azaz örömhírré. Az élet evangéliuma is Isten egyik nagy ajándéka, ugyanakkor az ember kötelező feladata. A szabad személyben ámulatot ébreszt, és arra szólít, hogy befogadja és felelősségérzettel becsülje. Amikor az életet ajándékozza Isten, elvárja az embertől, hogy szeresse, tisztelje és gyarapítsa azt. Így lesz az ajándékból parancsolat, és magánból a parancsolatból ajándék. A teremtő az embert urrá akarta tenni. Az embert úgy teremtette, hogy uralja a földet. Képmása lett annak, aki a mindenséget kormányozza. Mivel arra lett teremtve, hogy uralkodjék a világon, hasonlóságot kapott az egyetemes uralkodóhoz, Istenhez. Arra hivatott, hogy termékeny legyen és sokasodjék, vesse hatalma le a földet és uralkodjék az alatta álló teremtményeken. Az ember nem csak a dolgoknak, hanem elsősorban önmagának az ura. Bizonyos értelemben ura az életnek is, amelyet Isten tervének tiszteletben tartásával a nemzéssel tovább tud adni. Uralma azonban nem abszolút, hanem a szolgálati jellegű, Isten egyáltalán uralmának tükrözése. Az embernek bölcsen és szeretettel kell uralkodnia, részesedvén Isten bölcsességében és szeretetében. Ez történik az Isten törvénye iránti engedelmességben. Az engedelmesség szabad és örömteli. Annak tudatából fakad, hogy az Úr parancsai a kegyelem ajándékai, és kizárólag az ember javára szólnak, hogy megőrizzék személyi méltóságát és elvezessék a boldogságba. De az ember nem feltétlen ura, és nem is megfelelbezhetetlen bírája a dolgoknak, még kevésbé az életnek. Ebben rájlik páratlan nagysága, hogy Isten terveinek szolgálja. Az életet úgy kapta az ember, mint kincset, amit nem szabad eltékozolnia, mint talentumot, melyet kamatoztatnia kell. Számot kell adnia róla urának. Az ember élete szent, már kezdetétől fogva magán hordozza Isten teremtő tettét, és különleges kapcsolatban marad a teremtővel egyetlen céljával. Az életnek kezdetétől a végig egyedül Isten az Ura. Senki semmilyen körülmény között nem ragadhatja magához az emberi élet kioltásának a jogát. A Szentírás ugyanis isteni parancsként adja az ember elé a ne ölt. Ez a parancs része a 10 parancsolatnak, Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtett ember élete abszolút urának nyilvánítja magát. Ezért az ember élet szent és sérthetetlen, amiben magának a teremtőnek sérthetetlensége tükröződik. Ezért lesz Isten szigorú bírája mindazoknak, akik megszegik a ne ő parancsot. Csak a sátán tud örülni a pusztulásnak. Irigysége miatt jött a halál a világba. Ő aki gyilkos kezdet óta a hazug és a hazugság atya. A rászedett embert bűnbe, halálba vitte azáltal, hogy a bűnt és a halált, mint az élet célját és gyümölcsét mutatta neki. A ne ő formája szerint tiltó törvény megvonja a határt, amit soha nem szabad áthágni. Bentfoglaltan azonban pozitív magatartásra sarkal, amely feltétlenül tiszteli az életet, és elfogadva, megőrizve és elajándékozva gyarapítja a szeretet útján. A szövetség népe is ebben az irányban érlelődött és készült föl Jézus nagy kinyilatkoztatására, a felebarát és az Isten szeretet parancsához. E kettőn függ az egész törvény és a próféták. Ne őj, és ami egyéb parancsolat még van, mondja Szent Pál, ebben a szóban van összefoglalva, szeress fele barátodat, mint önmagadat. A ne őj parancsot az új szövetség átvetésbe teljesítette. Így föltétele annak, hogy valaki bemenjen az életre. Ugyanerről szólnak Szent János szavai, aki gyűlöli a testvérét, az gyilkos. És tudjátok, hogy egy gyilkosnak sincs önmagában örök élete. Az egyház élő hagyománya kezdettől fogva kategórikusan megismételte a ne őj parancsot. A didaché, a legkorábbi nem szentírási keresztény irat tanítja, hogy két út van, az egyik az életé, a másik a halálé, de nagy különbség van a két út között. A tanítás parancsa ne ölj, ne hasd el a magzatot, a megszületett gyereket ne öld meg. A halál útja pedig az, nem könyörülnek a szegényen, nem szomorkodnak a szomorkodóval, nem ismerik teremtőjüket, megölik a gyerekeket, abortuszban megölik Isten teremtményét, elfordulnak a szegénytől, a gazdagok szószólói, a szegények gonosz bírái, minden bűntől szennyesek. Fiaim, szabaduljatok meg ezektől a bűnöktől, mondja a didaché. Az idő múlásával is az egyházi hagyomány mindig egyöntetően tanította ne ölj. A parancs állandó és feltétlen érvényű. Tudjuk, hogy az első századokban az emberölést a legsúlyosabb bűnök közé sorolták a hittagadással és a házasságtöréssel együtt. A bűnbánó gyilkos csak hosszú, súlyos és nyilvános vezeklés után fogadták vissza az egyház közösségébe. Ezen nem kell meglepődni. Embert tölni, akiben Isten képmása van jelen, különösen súlyos bűn. Egyedül Isten az élet ura. Mindazonáltal a társadalmi élet bonyolult helyzetén láttán a hívő gondolkodás kereste teljesebb és mélyebb megértését annak, hogy mit is tilt és mit ír elő Isten parancsa. Vannak helyzetek, amelyekben az Isten törvény által adott értékek látszólag ellentmondásban vannak. Ilyen helyzet például a jogos önvédelemé, amikor saját élet megvédéséhez való jog és a másik élete sértésének tilalma nehezen feloldható konfliktusba kerül. Kétségtelen, hogy az élet belső értéke és a kötelezettség, hogy önmagunkat nem kevésbé kell szeretnünk, mint a felebarátot, valóban jogos alapot adnak az önvédelemhez. A felebaráti szeretet parancsa föltételezi önmagunk szeretetét, mint mércét, szeress felebarátodat, mint önmagadat. Senki sem mondhat le tehát az önvédelemről az élet vagy önmaga iránti szeretet hiánya miatt. De megteheti az önszeretetet az evangélium a boldogságok szellemében, átformáló hősies szeretetből, ha másokért feláldozzuk magunkat. Ennek magasztos példája maga az Úr Jézus. másrészt a jogos önvédelem nem csak joglát, hanem súlyos kötelezettség is azoknak, akik mások életére, a család, a polgári közösség közjaváért felelősek. Előfordul sajnos, hogy a támadó csak úgy lehet ártalmatlanná tenni, hogy megölik. Ebben a feltevésben a halálos kimenetelt a támadó váltotta ki, aki cselekményével halálveszélynek tette ki magát. Olyan esetekben is, amikor az értelem használatának hiánya miatt erkölcsileg az illető nem vonható felelősségre. Ebben a témakörben tartozik a halálbüntetés kérdése is. Erre vonatkozóan az egyház épp úgy, mint a polgári társadalomban egyre erősödik az az irányzat, amely a büntetésfajtának csak nagyon korlátozott alkalmazását vagy teljesen eltörlését követeli. A kérdés egy olyan büntetőjog keretébe kell mérlegelni, amely egyre inkább illő a személyi méltósághoz, és végső soron Istennek az ember és a társadalomra vonatkozó tervéhez. A büntetésnek ugyanis, amellyel a társadalom sújtja a bűnöst, elsődleges célja a bűn által okozott rendbontás helyreállítása. A közhatalomnak meg kell torolni a személy és a közösségi jogok megsértését azáltal, hogy a vétkesre bünténnyel arányos büntetést ró, ami feltétele annak, hogy visszanyárhását szabadságának gyakorlását. A hatalom az így érje el célját, tudnilik, hogy megvédje a közrendet és a személyek biztonságát, ugyanakkor ösztönözze és segítse a bűnöst a javulásban. Nyilvánvaló, hogy éppen a célok elérése érdekében a büntetés miben létét és mértékét gondosan kell mérlegelni. A legsúlyosabbat, a halálbüntetést csak végső esetben szabad alkalmazni, amikor a társadalom megvédése más módon nem lehetséges. Ma azonban, amikor a büntetőjog egyre fejlettebb, ilyen esetek nagyon ritkán, de ha egyáltalán előfordulnak. Az új katekizmusban kimondott elv, mely szerint a vérontás nélküli eszközök elegendők, hogy az emberi életet a támadó ellen megvédjék, a közrendet és az emberek biztonságát megőrizzék, a hatóságok ezekkel az eszközökkel éljenek. Ezek jobban megfelelnek a közjó konkrét feltételeinek, és jobban illenek az emberi személy méltóságához. Ilyen nagy figyelmet érdemel a minden életet, még a jogtalan, támadó és vétkes életét is megillető tisztelet. Akkor mennyivel inkább kell feltétlenül érvényesülnie a ne ölj parancsnak, ha ártatlan szeméről van szó. Fokozottan érvényes ez, ha az ártatlan ember gyenge és védtelen, és csak Isten parancsolatának abszolút erejébe talál oltalmat mások önkényével és hatalmaskodásával szemben. Az ártatlan ember élet feltétlen sértetlenségét, mint kifejezett erkölcsi igazságot tanítja a Szentírás. Állandóan és egyhangulag vallja az egyház hagyomány és tanító hivatala. Ez az egyhangúság nyilvánvalóan annak a természet feletti hitérzéknek a gyümölcse, melyet a Szentlélek ébresz és tart fönn. Óvja Isten népét a tévedéstől, amikor a hit és erkölcs dolgába kifejezi egyetemes egyetértést. Látjuk, hogy az egyének és a társadalom lelkiismeretében egyre gyengül annak a tudata, hogy az ártatlan emberi élet közvetlen megölése minden körülmények között tilos. Nagyon súlyos és tilossá bűn. Ezért lép fel az egyház tanítóhivatala mindinkább az emberi élet szentségének és sértetetlenségének a védelmében. A pápai tanítóhivatalhoz csatlakoznak a püspökök is, és a püspöki konferenciák. Sok nyilatkozat jelent meg erről az utóbbi évtizedben. Nem marad el a II. Vatikáni zsinat rövid, de annál határozottabb hozzászólása sem. János Pál pápa azzal a tekintéllyel, amelyet Krisztus adott Péternek és utódainak, közösségben a katolikus egyház püspökeivel ünnepélyesen megerősítette, hogy az ártatlan emberi élet közvetlen és szándékos kioltása mindig súlyos erkölcstelen. A tanítás minden ember megtalálja saját szívében, de megerősíti a Szentírás, az egyház hagyománya és hirdeti a rendes és egyetemes tanítóhivatal. Megfontolt döntés arról, hogy egy ártatlan embert megfosszanak az élettől, erkölcsi szempontból soha nem engedhet ő meg, sem mint cél, sem mint jó célra vezető eszköz. Ez súlyos engedetlenség az erkölcsi törvénnyel, sőt magával Istennel szemben, aki szerzője és oltalmazója az életnek. Továbbá ellentmond az igazságosság és a szeretet alapvető erényeinek. Senki és semmi sem nem hatalmazhat föl ártatlan ember megölésére, legyen az embrió vagy magzat, kisgyerek vagy felnőtt, öreg, gyógyíthatatlan, beteg vagy haldokló. Ezen felül senki sem kérheti ilyen gyilkos beavatkozását sem önmaga, sem hozzátartozója számára, és sem kifejezetten, sem hallgatólagosan bele nem egyezhet. Továbbá semmiféle tekintés sem hajthatja végre, vagy engedélyezheti törvényesen. Az élethez való jog tekintetében minden ártatlan ember feltétel nélkül egyenlő mindenki mással. Ez az egyenlőség alapoz meg minden hiteles társadalmi kapcsolatot, mely ha valóban hiteles akar lenni, nem alapozhat másra, csak az igazságra és az igazságosságra, úgyhogy minden férfit és nőt személynek ismer el, és ilyenképpen oltalmaz. Nem dolognak tekinti őket, ami fölött intézkedni lehet. Az erkölcsi törvénnyel szemben, amely tiltja az ártatlan ember közvetlen megölését, nincsenek kivételek és nincsenek kiváltságok senki számára. Ebből a szempontból nincs különbség a világ ura és a földkerekség legszegényebb emberek között. Az erkölcsi követelmények szempontjából valamennyien feltétlenül egyenlőek vagyunk. Mely az Úr és választott népek közötti szövetség központja.